Márton nevében is. A szerkesztőt, Beresz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A gyermeknyár a Vatikánban elnevezésű táborban résztvevő gyermekekkel, fiatalokkal és csoportvezetőkkel találkozott 14. Leó pápa hétfőn a 6. pálteremben. A gyerekek a mobiltelefon helyes használatáról és az utazásairól is kérdezték a pápát. Nagyon fontos megtanulni párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól érezni magunkat egymás társaságában, együtt játszani és együtt imádkozni is, mert még ha a szentírás és néhány imádság ott is lehet a telefonunkon, Isten nem a mobilt, hanem a szívünket, az életünket akarja látni, mondta többek között a Szentatya. Átadták a Hajdúdorogi Főegyházmegye szabadidős házát a Tiszató melletti Poroszlón. Az ingatlan kifejezetten a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalok számára alakították ki, helyet és lehetőséget biztosítva a pihenése és feltöltődésre. Az épületet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg. Meghosszabbították a hőségriasztást, tájékoztatott a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez péntek évfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét keddéjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet, a megyék többségében tűzgyújtási tilalom van érvényben. A Zalai térségben összesen 29 településen másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, közölte a Zalavíz ZRT elnök vezérigazgatója. A korlátozás összesen 18 000 fogyasztót érint, Zalacsány és Kehida-Kustány esetében nyaralóvezeteket is, ismertette Arnhoffer András. Azt mondta, több mint 40 éves szakmai tapasztalat alatt még nem volt példa ilyen mértékű vízhiányra. Az országgyűlés döntött, teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. Elfogadták az országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett árrés is. Két új Gripen vadászbombázó repülőgéppel bővült a Magyar Honvédség légiereje, azokat délután fogadták hivatalosan Kecskeméten, ezzel 18-ra nőtt a Honvédség Gripenjeinek száma. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is ugyanilyen mértékben módosult. A kedvező makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt a monetáris politika mozgástere, fejtette ki az MNB elnöke. Varga Mihály azt mondta, a közel-keleti helyzet rendeződésével a globális környezet javult, belföldön a kockázati felárak továbbra is alacsonyak, részben az uniós forrásokról szóló megállapodásnak köszönhetően. Narancssárga színű lett a szinvapatak egy része Miskolcon. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a város polgármestere a helyszínen tájékozódott. Tóth Szánta József soron kívüli vizsgálatot kért, a közvéleményt arra kéri, hogy a pontos információk megjelenéséig a hivatalos tájékoztatásokat kövessék, ne a találgatásokat. Végül az időjárásról, döntően derült lesz majd az ég, kis eséllyel még néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedésre és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmen kívül hagyva a kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedést serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi. Szögezte elő a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római FAU székház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatta a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAU közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől, inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézmények a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
It is a concrete expression of international solidarity.
Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túllépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakba. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtthaladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAU római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtása csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, Caritas csoportokon,
the Catholic Church through parishes, dioceses, Caritas agencies and other faith-based initiatives,
és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
Credibility of international cooperation itself,
sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak, zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézett hétfő délután.
Jesus Christ, you are my life.
Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa, mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a hatodik pál alában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. Figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
Non è necessario avere in mano.
Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra. Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyunk mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is velem is megtörtént itt Olaszországban és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított, használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a útközben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. A 2025. szeptember 30-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Isten által teremtett világról fogunk beszélgetni. Mielőtt hittanóránkhoz hozzákezdenénk, fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvény szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Isten alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban jót tettekre teremtett minket. Köszönjük meg a mindenható Istennek a csodálatos teremtett világot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen időjárás van ma a lelkedben, akkor mit mondanál erre, Adrián?
Én nekem ma egy szép naposka van a lelkemben, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok.
Köszönöm. Lilike?
Boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
És az időjárási viszonyok közül mihez hasonlítanád a lelkednek az időjárását?
Egy napos időhöz.
Nagyon köszönöm. És végül Erikám?
Ez a nap jó, mert nem is olyan nagyon meleg van, meg jó az időjárás is most.
A lelkedben is?
Igen.
Az én lelkem időjárása jelen pillanatban ilyen viharos, szeles és eső előtt és eső utáni ilyen váltakozó időjárási viszonyok vannak a lelkemben, hiszen rengeteg harc van az életemben, az iskoláért, értetek az osztályokért, az intézménynek a különböző ügyes-bajos dolgai miatt, és ilyenkor addig nem tud a lelkem is napsütésre kelni, amíg ezeket a feladatokat el nem végzem, hogy biztonságban tudhassam a rám bízott intézményt. Folytassuk tovább, mégpedig ha meg akarunk valakit ismerni, igazából felszoktuk neki tenni a kérdést, hogy hol laksz, meg hogy hogyan és kikkel élsz, vagy hogy mi minden van a szobádba, és akkor tudod, amikor ilyen kérdésekre úgy válaszol, akkor egyre jobban és jobban megismered azt az illetőt. Amíg nem beszélgetsz vele, és nem teszel fel neki kérdéseket, akkor talán a folyosón csak egy lány, vagy egy név, akinek tudod a nevét, de úgy nem tudsz róla semmit. Igaz? Amikor valaki azonban bizalmába fogad, és elkezd mesélni neked arról, hogy ő kikkel él együtt, akkor már is közelebb érzed magad hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. És ha megpróbálunk arra a kérdésekre válaszolni, hogy hol és hogyan, akkor először általában azt a települést szoktuk megnevezni, ahol élünk, és utána jönnek a részletek. Ti hogy szoktatok barátkozni egymással, ha így idegen embereket vagy gyerekeket ismertek meg? Milyen témák azok, amiket így először vadidegenként felteszel a másiknak?
Én úgy szoktam barátkozni, hogyha bárhova elutazunk, akkor ahhoz a témához illően elkezdünk beszélgetni, és hogyha közelebb kerülünk egymáshoz, hogy mivel szokott játszani, mi szokott csinálni.
Nagyon jó. Erika, te hogy barátkozol?
Én úgy szoktam barátkozni, hogy elsőnek megkérdezem, hogy hívják, hogy érzi magát, és hogy szeretne barátkozni.
Fontos-e nektek az, hogy legyen közös pont benned és a szimpatikus fél között?
Igen, mindig a közös témát először, azt kell keresni mind a közös témát.
Nagyon jó. Tehát akkor igaz az, hogy először jön az utca, házszám, ugyanúgy, hogy a levelet is megcímezzük. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet is és a lakás is. Aztán a nagyból haladunk a kicsi felé, még elérkezünk ugye egészen belülre. És az nyilván ahhoz idő kell. Vagy manapság mennyire engeditek az, hogy ez a barátság vagy ismerkedés ilyen felgyorsult folyamat legyen? Vagy nem vagytok annyira bizalmasok egymáshoz? Tehát ilyen felszínes kapcsolatok vannak először, vagy te olyan vagy, aki gyorsan közel engedsz magadhoz bárkit?
Én gyorsan közel szoktam magamhoz engedni, mert megbízok benne.
Erika?
Úgy, hogy ha neki is jó, akkor nekem is jó.
Én először csak azokat engedek közelebb magamhoz, akiket régebb óta ismerek.
Én is hamarra közel engedek magamhoz mindenkit.
Végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról, és ezeknek az eredetéről. Tudnál-e mondani valamit ezekkel kapcsolatban? Milyen tantárgy kapcsán tanultál az emberi életről?
Én a hittanban tanultam ezeket.
Uh-huh. A családodról?
Osztályfőnöki órától.
Az iskoládról milyen tantárgyból tanultál?
Én hon és népi ismeretről tanultam az iskolánkról.
A földrészekről?
Természettudomány tantárgyról.
A világmindenségről?
Biológia órán tanultam.
Akárhonnan van is egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánok az ágyammal, az asztalommal, a szekrényemmel, a játékaimmal, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. A szobát ki kell takarítani, a lakást rendbe kell tartani. Sok társasházban képzeljétek el, hogy táblázatban írják be, hogy melyik héten, melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helységeket, kinyírja le a füvet, vagy ki lesz az, aki gondozza a ház előtti kertben a virágokat. Nálatok otthon van erre beosztás, hogy kinek mi a feladata, hogy miről gondoskodik, akár a kertben, akár a szemetes, vagy bármilyen háztartási feladat tekintetében?
Nekünk nincs leírva, de szokott ilyen lenni, hogy én mondjuk sepregetek, testvérem elpakol a nappaliban, utána elpakolja a cipőket.
Nálatok hogy van?
Nincsen leírva, de van ilyen rendszer.
Nálunk sincs leírva, de mindenkinek megvan a maga dolga.
Neked mi a feladatod?
Hát én takarítom, meg segítek a háztartási munkában.
Erika?
Nekünk sincs leírva, de én a szobákat szoktam megcsinálni, a többit meg anya.
És mi az, amit nem szerettek megcsinálni, az a házi feladat vagy ház körüli munka? Melyik az?
Nekünk vannak csirkéink, de nekik nagyon nem szeretek enni adni, mert nagyon piszkosod bent, meg néha nekem is szoktak jönni.
Hát én kint a kerti munkákban nem szeretek segíteni.
Porszívózni nem szeretek, mert nagyon hangos, és megfájdult el a fejem.
Én mosogatni nem szeretek.
Hát igen, de ezeket is el kell végezni, ugye? És ha jól bánunk ugye a házunk körüli dolgokkal, akkor az meg öröm nézni, hogy milyen szép rend van, és hogy mennyire jó hazamenni és otthon lenni. És ugyanígy van a világgal is, hogy ha jól bánunk a világgal, akár csodákat is láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép tiszta faluban, milyen jó körbenézni a határba, hogy milyen gyönyörű rend van, amikor le van vágva a lucerna, vagy érzed az illatát a levegőben, vagy látod, ahogy a gólya éppen ott lépked a tarna mentén, és akkor éppen vadászik a békára. Szóval, hogy az embernek a lelkét ilyenkor öröm járja át. És hogyha azt kérdezném meg tőletek, hogy a világnak a megszépítésén és az őrzésén szerintetek kell-e munkálkodnunk nekünk, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor erről mi a véleményetek?
Szerintem igen, nem kéne szemetelni, de hogyha szemetelnek is, akkor össze kell szedni.
Hogyan tudunk még segíteni, hogy ez a teremtett világ még szebb legyen, és hogy ilyen maradjon?
Úgy is tudunk segíteni, hogyha mondjuk valaki eldob valamit, akkor felszedjük utána.
Az energiák kapcsán hogy tudunk takarékosabbak lenni?
Nem pazarlunk, és hogyha valaki nem zárja le csapot, akkor elzárjuk utána. Lekapcsoljuk a villanyt utána.
Aztán még hogyan tudunk még a teremtett világra vigyázni?
Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem dobáljuk össze vissza, hanem szépen abba a kukába tesszük bele, amelyikbe kell.
Így a világ szépségében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotóvá váljunk. Kézügyességgel, ötlettel, tudással sok mindenre vigyázhatunk, sok mindent létrehozhatunk. Milyen jó egy olyan szobában élni, amit magunkra szabtunk, mennyi lehetőség van arra, hogy egy egyszerű kertben is, hogy valami egészen kivételeset találjunk és valósítsuk meg. És azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy ha ilyen gyönyörű természeti képeket látnátok, vagy láttok, akkor az alábbi képek közül, ami mondjuk a gyönyörű tengeri állatvilágot mutatja, vagy a sivatagot, vagy a cseppkövet, vagy az őserdőt, vagy egy napfelkeltét, akkor számodra melyik mutatja meg leginkább azt, hogy Isten jelen van a teremtett világ által?
Hogyha egy szép naplementét látok a nagy hegyek között, akkor van jelen Isten.
Hogyha a tengerbe látom halakat úszni, akkor látom, hogy Isten jelen van.
Én mikor látok egy napfelkeltét, akkor azt látom, hogy Isten jelen van.
Adj célt és értelmet egész életemben. Teremtő Isten.
és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj szét és értelmet egész életemnek, teremtő és a könnek. Adj célt és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek, teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek,
A Biblia azt tanítja, hogy vala a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, a hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta és gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik, él. Mi a mi feladatunk?
A mi feladatunk az embereknek, hogy nem tudunk semmit teremteni, a készen talált dolgokat alakítjuk át a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat.
Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elvesztik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Az Atya, az Isten, a mindenható megteremti az életet és gondoskodik is arról, amit létrehozott. A Szentírás első lapjain azonban azt látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott nekünk. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet, ugye tudjátok? Aztán, Erika, mi volt még, ami történt a Bibliában?
Gyermekei Káin és Ábel földművelés és pásztorkodás állattartás révein vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát, tehetségét maga Isten is felhasználja. Azt akarta, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és ember közös alkotása legyen.
Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amit együtt írunk meg, hiszen az Isten adott nekünk értelmet, és mi ezt az értelmünket arra használjuk, hogy ugye a teremtett világban mi szebbé és jobbá tegyük, és így vagyunk mi az Istennek a munkatársai a teremtésben. Képzeljétek el, hogy az, hogy az Isten, amit teremtünk, az azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létre a semmiből. Amit megteremtett, azt a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világ mindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy egy ilyen szép, gyönyörű, gyönyörködtető világ legyen mindannyiunk számára. Vannak azonban emberek, akiknek vannak nyilván rossz alkotásai is. Mik lehetnek azon, hogy valaki rosszat is tesz itt a világgal? Van olyan szerintetek?
Persze, hogy van. Például, amikor kirabolnak egy boltot, vagy megölnek valakit.
Amikor valamit elrontanak az alkotások közül az ember, mondjuk tönkretesz egy, nem tudom, kitépi a paradicsomot a földből, akkor azt vajon fel tudjuk mi használni még valamire, hogyha már egy másik embertársunk mondjuk kitépte így a földből a paradicsomot, és még ott van zölden rajta a termés?
De tudjuk még használni.
Mi ötletetek van abból? Mit tudunk még egy zöld paradicsomból?
Savanyúságot tudunk készíteni belőle.
Van. És hogy látod, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy nem mondunk le arról, amikor valami nem úgy sikerül, hanem mondjuk biztos volt már olyan, hogy anya főzött egy levest, és abba valami nem úgy sikerült, igaz? És akkor megpróbálta kijavítani. Vagy úgy tudom, Adrián, hogy a te szüleid szoktak tortát készíteni. Hát láttál-e már olyat, hogy valami nem úgy sikerült? Akkor mit csináltak anyáik? Nem dobták ki, gondolom, a tortát.
Igen, nem dobták ki. Akkor megfogták, csináltak egy újat, és másodjára már sikerült.
És mit csináltak a réginek az alapanyagaival?
Vagy mi megettük, vagy odaadtuk a szomszédunknak, vagy mamáméknak.
Tehát megpróbáljuk, hogy mondjam, kijavítani azt, hogyha valami nem úgy sikerül, és higgyétek el, hogy a Jóisten is nagyon türelmes hozzánk, hogyha valami olyan dolog történik, amit nem úgy sikerült nekünk, mivel mi emberek vagyunk csak, és korlátozottak a lehetőségeink, vagy valamit nem tudunk, akkor a Jóisten abba ad nekünk segítséget, hogy azt kérjünk másik embertől jó tanácsot, hogy meg tudjuk tanulni, vagy jobbá tudjuk tenni. Ez mi múlik szerintetek? Tehát, hogyha van jó akaratod, és meg szeretnéd tenni azt a dolgot, de nem sikerül, az szerintetek elég ahhoz, hogy az Isten lássa, hogy te jót akartál?
Igen.
Igen, elég, ugye? Mitől függ ez, hogy mondjuk, hogyha te szépséget kaptál az Istentől, akkor te azt kaptad. De ha valaki okosságot kapott és értelmet kapott, akkor azzal dicsőíti az Istent, érted? Ha valaki szépen tud énekelni, akkor az éneklésével dicsőíti az Istent, hogy mindannyiunknak a Jóisten más-más talentumot adott, más-más képességet. Most én választottam legalább 50 gyerek közül titeket, hármótokat, hogy gyertek át velem, és készítsük el ezt a felvételt. És ugye én az alapján választottalak ki benneteket, talentumotok alapján, hogy szépen tudtok beszélni, meg tudtok nyilvánulni, nagyon okosan, ügyesen válaszoltok a tanárnéni kérdéseire, és én se ismertem a képességeiteket. De a Jóisten adta nektek ezt a talentumot, ezt a képességet, ajándékot, hogy akkor még jobban fel tudjuk használni, hogy itt látod a Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetői lehessetek ti is a Szent István Rádió hullámain keresztül. És hogy így beszélgethessünk a Jóistenről, és arról, hogy ugye ezáltal minél több gyerek megismerje azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni, Krisztushoz tartozni, és hát ha majd ők is egyszer igent mondanak arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Tehát ez ilyen evangelizációs munka, amihez Beti bekapcsolódtatok, és ugye a Jóistennek köszönhetjük, hogy nektek van ilyen képességetek, hogy ezáltal is tudjátok őt hirdetni a gyerekek és a hallgatók felé. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így társaim lettetek ebben a feladatban és ebben a küldetésben, és még azt szerettem volna megkérdezni tőletek így a hittanóránk végén, hogyha el kellene gondolni azt, hogy hogyan tudsz te az Isten munkatársa lenni, és akkor most elmondtam, hogy azáltal, hogy segítesz nekem abban, hogy az evangéliumot így a rádió hullámain keresztül hirdessük, akkor még milyen feladatok vannak, ami által te Isten munkatársa tudsz lenni?
Szebbé és otthonosabbá teszem az osztálytermünket.
Egy bajban lévő barátomnak segítek, tanácsot adok.
Megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobna.
Ennek a világnak tehát a törvényei közé tartozik a változás, az alakulás. Az ősrobbanás után alakul ki a csillag és a bolygórendszer sokasága, benne a föld, megjelenik az élet, amely szintén maga a törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik. Isten gondot visel erre a világra, és mindannyiunkat meghív arra, hogy munkatársai legyünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk sok-sok erőt és értelmet ahhoz, hogy hirdetni tudjuk őt minden nép és nemzet előtt. Hittanóránk végén pedig azzal a fohásszal fejezzük be az órát, hogy azt kérjük az Istentől, és azt hisszük és valljuk, hogy szeretlek, Uram, erősségem, kívánlak téged hirdetni a népek és a nemzetek előtt, és te adj nekem olyan értelmet, és adj a szánkra olyan gondolatokat, amivel a te dicsőségedet hirdethetjük. Köszönjük neked a teremtett világot, köszönjük a csodás növényeket és állatokat, amelyeket ránk bíztál, és add, hogy mi jó gazdái lehessünk a ránk bízott környezetnek, jobban odafigyeljünk és vigyázzunk a településünkre, ahol élünk, szeressük az iskolánkat körülvevő udvart, gondozzuk a kiskertet, vigyázzunk a szobanövényekre, szeressük az állatainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egy élhető, szebb világ lehessünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható, jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Kelly Kertonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunk szól. Mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, a Keresztény Életközösség elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatáspasztorációról osztja meg gondolatait. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, folytatja gondolatait a Szent Mise záró szakaszáról. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából konferenciát rendezett a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont. Műsorunkban az ott készült összeállítást hallják. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszer Krisztián, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Netrán István, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Akik hajókon tengerre szálltak, kalmárkodván a végtelen vizeken, ott is meglátták, hogy mit tesz Isten, csodát művel a mélység felszínén. Szavával szélvihart támasztott, hullámai égig szálltak, olvasom a 106. Zsoltárban. Az elvilágiasodás az egész világon terjed. Soha nem sejtett lehetőségeket tartogat számunkra, bár elképzelhetetlen veszélyeket is. Ám az ember mindörökre az marad, akinek nem csak a gyomra éhezik, hanem a szíve, a szelleme is. Az egyháztán fájdalmas, de egészséges folyamatot él át, hogy felismerje és elfogadja saját határait és korlátait. Talán még soha nem volt oly közel hozzánk az Úr, mivel még soha nem voltunk ennyire biztonság híján. Amíg az egyházak hatalmi pozícióból beszéltek és cselekedtek, addig egymásban is ellenséget láttak. Isten most eljuttatott bennünket arra a felismerésre, hogy elfogadjuk egymást Jézus Krisztusban testvéreknek, és együtt cselekedjük azt, amit Isten az ő gyermekeivel akar megvalósítani a világ életében. Jézusunk, jól tudod, mi szörnyű érzés a bizonytalanság, hiszen emberségedben hordoztad annak aggodalmát. Néha nap még nekem is, aki hiszek a világban és az emberben, szörnyűségesnek tűnik a világ. Hatalmas, vak, brutális. Közönösen lögdös minket ide-oda. Az biztos, hogy az ember hősiesen eljutott már oda, ahol lakható zónát teremtett magának. De mi kezdetleges ez a mi otthonunk. Csak vékonyka fal választ el a szörnyűségestől, tűz, pestis, vihar, földrengés, sötét erkölcsi erők. Mindez téged is levert az olajfák hegyén, de te semmit le nem tagadtál, és mindent legyőztél, és a vihar harsogásán át is halljuk szavadat, kicsinyhitű emberek, miért kételkedtek?
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a